Zrubesz László vagyok az Andrews Kft-től, és a Qubes operációs rendszerről fogok beszélni a következőkben. Maga a slide az nem az én termékem, nem az én művem, sőt még nem is a cégemé, hanem ez tulajdonképpen annak a cégnek az eredeti slide-ja, aki ezt az egész projektet elindította, tehát az Invisible Things Labs, ők indították ezt a projektet. Erről így előjáróban annyit kell tudni, hogy ez egy open source projekt, tehát a forráskód, hogy az szabadon elérhető bárki számára, és tulajdonképpen a céljuk egy olyan operációs rendszer létrehozása volt, amivel egy biztonságos desktop környezetet lehetséges kialakítani. Először is, igen, a slide az angol nyelven van, de ezt azért nem igyekeztem lefordítani, mert egyébként nagyon remek a slide, nagyon-nagyon kevés szöveg van rajta, és nagyon könnyen követhető, úgyhogy bízom benne, hogy ez senkinek nem fog problémát okozni, hogy angol feliratok vannak rajta. Először is ugye a téma három fő témából fog állni az egész, hogy mi is a probléma az eredeti és a meglévő operációs rendszerekkel, utána rátérünk a Qubes-ra, hogy ez hogyan oldja meg ezeket a problémákat, és végül, amiket itt ezen az előadáson gyorsan át fogunk ugrani, ezek a technikai részletek, ezek már túl mélyek ahhoz, hogy egy ilyen előadás élvezetes legyen, meg a jelenlegesen nem is lesz ennyi időnk rá. Erre majd a nyári előadás sorozatban ott bőven lesz rá időnk, akkor ki fogunk térni sokkal bővebben a részletekre is. Tehát először is nézzük azt, hogy mi a probléma a jelenlegi desktop operációs rendszerekkel. Képzeljünk el egy teljesen átlagos operációs rendszert, legyen az Windows, vagy Linux, vagy Macintosh, ez igazából teljesen mindegy. Legyen mondjuk az operációs rendszerünk ez a sötét téglalap. Ebben ugye ott vannak az alkalmazásaink, mint például táblázatkezelő, e-mail kliens, webbrowser. Ugye eddig semmi érdekes nincs, minden operációs rendszer kb. Így épül föl, hogy használhatunk rajta különböző alkalmazásokat. Nyilván egyéb más alkalmazások is szóba jöhetnek, természetesen ugye desktopról beszélünk, szinte bármilyen alkalmazás lehet, tehát a dolog nem alkalmazás függő. Mi történik akkor, hogyha valamelyik alkalmazás az fertőzött lesz, vagy éppen nem azt csinálja, amit mi szeretnénk? Tegyük fel, ugyanúgy itt van a kis fekete kockánk, mint a jól megbízható operációs rendszerünk, benne az általában használt és megbízható szoftverek, ám bekerül közéjük egy számunkra ismeretlen, vagy ismeretlen forrásból jövő, vagy csak annyi, hogy mondjuk egy játék, ugye itt egy Tetris-szel van szimbolizálva az egész, és az a Tetris az nem egészen azt csinálja, amit a fejlesztője elmondott róla, hanem mivel megteheti, összegyűjti a más alkalmazásokból érkező adatokat, és mindezt hazaküldi, vagy csinál vele éppen, amit akar. Vagy mi van akkor, hogyha egy meglévő és biztonságosnak, meg megbízhatónak tekintett alkalmazásunk megfertőződik, feltörik, vagy valamilyen probléma a folytán, ő sem azt csinálja, amit szeretnénk, tehát nem kell ehhez külön alkalmazásokat telepíteni, elég a jól megszokott böngészőnket simán használni, rákerül egy vírus, és már is nem feltétlenül azt csinálja, amit mi szeretnénk. Ugye ez eléggé problémás, ugyanis ilyenkor olyan adatokhoz fog hozzáférni, amihez mi nagyon nem szeretnénk, hogy hozzáférjen. Két lehetséges út van erre, hogy ezt kiküszöböljük ezeket a problémákat. Az egyik az a security by correctness, ami ugye azt jelenteni magyarra fordítva, hogy beszéljük rá fejlesztőket, hogy írjanak megbízható alkalmazásokat, figyeljenek oda a biztonsági szabványokra, stb. A második pedig az, hogy különítsük el ezeket az alkalmazásokat egymástól valamilyen módszerrel, és akkor nem fogják tudni megcsinálni azt, hogy egymás adataiba belelássanak, vagy ellopják, vagy bármilyen gonosz dolgot műveljenek velük. Ugye az első megközelítés az, hogy írjunk jó programokat, ez nagyon szép elgondolás, hogy gyakorlatban mi kell ehhez, hogy ez meg is valósuljon. Code auditing, ugye gyakorlatilag a megírt kódokat auditálni kellene, sajnálatos módon ez igen kevésszer történik meg a gyakorlatban. Aztán ugye a másik lehetőség, hogy tanítsuk a fejlesztőket, ez is nagyon szép elképzelés, valamiért mégsem annyira működik. A következő lehetőség ugye, hogy teszteljük az alkalmazásokat, vagy használjunk biztonságosabb alkalmazásokat. Ugye ezek mind olyan dolgok, amik egy végterméknek a bekerülési árát igen jelentősen befolyásolják. Éppen ezért ezeken leginkább spórolni szoktak az alkalmazás fejlesztők. még ha nem is spórolnak rajta, hanem mindezt megteszik, tehát nagyon-nagyon okos fejlesztők fejlesztik az alkalmazásokat, odafigyelnek mindenféle szabványra, akkor is az a problém, vagy az a probléma a mindezekkel, hogy a gyakorlatban nem fognak működni. Hogy miért nem működnek, illetve hogy nem működnek, arról bebizonyosodhatunk, hogyha figyelemmel kísérjük a biztonsági híreket a nagyvilágban. Itt ezen a szlájdon ezek egy igen-igen régi hírek, nem is igazából lényeges, hogy mi van rajtuk. A lényege inkább az, hogy teljesen mindegy, hogy milyen alkalmazásokat használunk, legyen az Internet Explorer, vagy Firefox, vagy bármilyen olyan alkalmazás, amiben mi azt gondoljuk, hogy igen, az jó, mert az abban megbízunk, mert azt ő fejlesztette, vagy BMW fejlesztette. A lényeg, hogy mindegyikből lesznek hibák, mindegyikből vannak hibák, és előbb-utóbb ezek előjönnek, előbb-utóbb ki fogják őket használni, és akkor hiába megbízható alkalmazásról beszéltünk eddig, szinte mindegyikről kiderült, hogy volt benne valami olyan hiba, ami fölborította ezt a megbízhatósági kérdést. A második lehetőség az ugye az elkülönítés, vagy isolation. Ugye fogjuk és különítsük el valamilyen szinten egymástól ezeket az alkalmazásokat. A legtöbb operációs rendszer az biztosít is számunkra ilyen lehetőségeket. Ezek a lehetőségek ugye azok lennének, hogy valahogy a webbrowsert a játéktól és az egyéb mondjuk munkára használt alkalmazásoktól különítsük el. Sőt, még arra is van igényünk, vagy arra is lesz igényünk, ezt majd kicsit részletezni fogom, hogy nem csak az alkalmazásokat választjuk el egymástól, mert vegyük például a böngészőt, a böngésző nagyon jó példa, manapság már szinte mindent böngészőn keresztül meg lehet oldani, tehát a böngésző képes VPN-t húzni, mondjuk arról ne beszéljünk, hogy ez milyen szintű dolog, de azzal tudunk Facebookozni, azzal tudunk a céges hálózatba belépni, a céges alkalmazásokat futtatni, tehát ott van az az egy alkalmazás, és azzal az egy alkalmazással tulajdonképpen a játéktól kezdve a komoly munkáig mindenfélét csinálunk, és hogyha még megnézzük ezeket az olyan biztonsági feature-eit és egy ilyen böngészőnek, hogy például ugye meg tudja jegyezni a jelszavakat. Ez ugye nagyon-nagyon praktikus dolog. Szerintem nincs olyan ember, aki nem használja valamilyen szinten ezt a jelszó megjegyzési dolgot, vagy ez nem használ jelszavakat. Tehát ez a két lehetőség van. Tehát ebbe a böngészőbe még a jelszavaink is benne vannak, hogyha céges hozzáféréshez való jelszavak, akkor ugye el tudjuk képzelni, hogy ez egy nagyon-nagyon nem jó eset, hogyha mondjuk egy Facebookon keresztül valahogy úgy mondjuk, hogy megjelenik, de ha nem is megjelenik valahol ez a jelszó kupac, amit mi oda elmentettünk, de valamilyen gonosz oldal rá tudja venni a böngészőnket arra, hogy adja neki oda azt a jelszót, ami igazából nem is neki való. Ez így nagyon-nagyon durván hangzik, de ez igen könnyen előfordulhat a gyakorlatban, és nem kell hozzá nagyon tornázni, hogy ezt megetessük a böngészővel azt, hogy mi nem az az oldal vagyunk, amit éppen meglátogat, hanem az, amihez az a jelszó való, és akkor adja nekünk ide szépen, oda fogja adni. Tehát innentől nem elég az, hogy két alkalmazást elkülönítünk egymástól, hiszen már az alkalmazáson belül is olyan dolgok vannak, amiket szintén nem jó, vagy nem, mi nem, legalábbis nem szeretnénk, hogy összekeveredjen. Ezért tehát már a böngészőből is többféle kell, hogy itt a példa szemlélteti, hogy lenne nekünk egy olyan browserünk, amiben csak a céges adatokat nézzük, vagy a céges oldalakhoz csatlakozunk, van egy olyan, amivel a webshopjainkat látogatjuk, meg mondjuk van egy olyan is, ami teljesen random, amivel én tök átlagos számunkra ismeretlen oldalakat is bátran megnézhetünk. Ugye erre a jelen operációs rendszerek egyikes nyújt lehetőséget, maximum úgy, hogy két különböző operációs rendszert használunk, vagy két különböző gépet, mondjuk egyiket a cégnél, másikat a otthon, harmadikat pedig a hazafelé a vonaton mobilnettel megáldva. De ugye nyilvánvaló, hogy ugye én is hozom magammal ezt a laptopot, nem fogok három laptopot magammal cipelni, csak azért, hogy különböző munkát végezzek, így ezért ennél valami jobb megoldásra van nekünk szükségünk. Ugye följöhet a kérdés, hogy de hát az operációs rendszerekben egy csomó minden valami ezt ígéri, hogy ezt meg fogja tenni nekünk, ezt a szeparációt. Ugye, hogyha már hallottunk ilyenről, hogy address space isolation, vagy user account isolation, esetleg ACL-ek, vagy kernel, user mode, separation, ugye ezek legfőképpen Linux specifikus ilyen biztonsági megoldások, ezek mind hasonlót ígérnek nekünk, hogy valamilyen módon mi korlátozni tudjuk, hogy az operációs rendszeren belül működő alkalmazások azok mihez férjenek hozzá, hogyan férjenek hozzá, stb. Stb. Ugye, ha különösen Linuxokat nézzük, akkor már létezik benne például a CH-root, tulajdonképpen ami böngészős példát mutattam, megcsinálhatjuk azt is, hogy különböző CH-root, ez a CH-root ez egy ilyen jail környezet, nem tudom, hogy ki hallott róla már, meg ki nem, ez tulajdonképpen azt a lehetőséget biztosítja nekünk, hogy valamilyen szinten elszeparáljuk egymástól azt a programkörnyezetet egy másik programkörnyezettől, így tulajdonképpen megvalósítható, hogy két különböző, vagy több különböző böngészőt indítsunk különböző jailekbe, és így tulajdonképpen eljutunk ahhoz, illetve majdnem ahhoz a szituációhoz, amit az előbb vázoltam, hogy külön tudjuk választani a dolgozós böngészőt az otthoni játszós böngészőtől. De hogyha már valaki próbálta ezt így üzemeltetni, az tudja, hogy ez igen nagy munka ezt így megcsinálni, és igen nagy macera, hogy ezt így üzemeltesse és használja az ember. Ha tovább megyünk, akkor látjuk, hogy itt a felsorolásban szerepel még ilyen SysTrace, Xeninux és még egyéb megoldások. Ezek tényleg mind léteznek a gyakorlatban. Azonban egy probléma van ezekkel, hogy a gyakorlatban nem igazán működnek, hogy itt visszatérhetünk a hírekhez, hogy ezeket is csak emberek programozták, és még ha azt is ígérik, hogy ez biztosít számunkra bár valamilyen szeparációt két alkalmazás között, tulajdonképpen ebbe is lehetnek hibák, ebbe is kiderülhet, hogy mégsem úgy működik, és aki már ismeri ezeket, az tudja, hogy mindegyik csak egy bizonyos részét teljesíti ennek az izolációs dolognak. És hogy miért nem működhetnek? Leginkább azért, mert hogyha Linuxot nézzük, de valószínűleg Windowsnál is ugyanúgy igaz, hogy mind ugyanarra a kernelre épül, tehát tulajdonképpen a kernelbe ágyazódva próbálnak meg valamilyen szintű szeparációt létrehozni. A kernel meg egy igen nagy darab valami, igen nagyon sok kóddal benne, tehát szinte biztos, hogy lesz olyan hiba, amivel majd mégis meg tudjuk kerülni ezeket az izolációs kísérleteket. Ugye erre is hozhatunk példát, hogy hány olyan hiba volt akár a Linux kernelben is, ami mondjuk egy ilyen user mode szeparációt simán átlépett, vagy átléphettünk ennek segítségével. Ezeket most annyira nem érdekes, hogy pontosan mik is. Az a lényeg, hogy akár Windows, akár Linux, akár Macintosh biztosan tudunk felhozni olyan meglévő kritikus hibát, ami megdönti ezt a szemléletet, vagy ezt az elméletet, hogy mi megbízhatunk abba az operációs rendszernek a kernelébe, és annak a szeparációs képességeibe. Hogyha pedig azt a részét nézzük, hogy például egy Windowsnál ugye teljesen természetes, hogy egy third party, tehát bármilyen kínai gyártó által kapott, mondjuk egy webkamerát szépen rádugunk a mi gépünkre, a webkamerához hozzájött a kis CD, ami rajta van a driverre, mindenki valószínűleg gondolkodás nélkül betolja, föltelepíti, és örül, hogy működik a webkamera, lehet csetelni a haverokkal. Közben azon a CD-n ki tudja, hogy mi volt, sőt, akár abban a driverben is ki tudja, hogy mi volt. Tehát innentől, hogyha már nem csak a egy gyártónak a termékébe kell ugye megbízni, hanem szinte az összes olyanba, amit ráaggatunk a gépre. Ugye, ami pedig elég sok lehet, akár már most erről is beszélhetünk, hogy én a kis wireless szegeremet ide rádugtam, ez pontosan ugyanolyan, hogy nem elég nekem a kernelbe meg kell megbízni, meg kell bízni ennek a driverébe is, amit ugye pluszba ilyenkor hozzá betölt a kernel. Legyen ez Windows vagy Linux, teljesen mindegy. Egészen egyszerűen túl sok kód ez ahhoz, hogy mindet átnézzük. Ugye nyilván ezt a végfelhasználóktól, sőt még a rendszer adminisztrátoroktól se várhatjuk el, hogy minden olyan drivert, minden olyan alkalmazást auditáljon külön-külön, amit aztán a dolgozóknak odaad, hogy tessék, ezt bátran használjátok. Ugye ez gyakorlatban egyszerűen nem működik. Ugye amit ki van emelve, hogy elég egyetlen hiba ebbe a kernelbe, ami aztán fölboríthatja az összes olyan további algoritmus, további szeparációs kísérletet, amiben eddig úgy gondoltuk, hogy megbízhatunk. Tehát kell nekünk valami ennél sokkal jobb megoldás. Ez az ennél sokkal jobb megoldás, ez lenne a Qubes operációs rendszer. Ez a Qubes operációs rendszer ez arra épít, hogy hanyagoljuk mi ezt a nagy kernelt, amit eddig mindenfélére használtunk, és keressünk helyette valami sokkal kisebbet, amiben már csak a statisztikai alapon is sokkal kevesebb hiba lesz, de ha nem ezt a részét nézzük, akkor tulajdonképpen ez a kis vékony réteg, ez tulajdonképpen egy virtualizációs réteg lesz, amit csak arra fejlesztettek, hogy különböző operációs rendszer kódokat egymástól elkülönítsen. Tehát nincsen benne semmi egyéb más kód, csak ami az izolációért felelős. Egy ilyenre épül ez a Qubes operációs rendszer, ez pedig a Xen, amiről nyilván már mindenki hallhatott, vagy hallott is. Ugye ezt a Xen ezt használják nagyüzemi környezetbe, vagy datacenter környezetbe is szerverek virtualizációjára. Hasonló módon ezt lehet alkalmazni desktop virtualizációs megoldásként is, mégpedig úgy, hogy ezt ilyen bare metal hypervisor, vagy type 1 hypervisornak hívjuk, amikor tulajdonképpen maga a hypervisor kód az fut a hardveren, és az összes többi bármilyen operációs rendszer, bármilyen alkalmazás, az már csak egy virtuális gép ezen a virtualizációs környezeten. Ez az ábra igyekszik szemléltetni, hogy hogy is épül föl ez a Qubes operációs rendszer. Ugye itt ez a szürke doboz, ez lenne az egész gépünk. Ez a Xen Hypervisor, ez az, amiről eddig igyekeztem beszélni, hogy ez egy tulajdonképpen olyan vékony kis és csak Hypervisor feladatokat betöltő réteg, ami aztán lehetővé teszi nekünk, hogy különböző operációs rendszereket, azaz különböző virtuális gépeket futtassunk egymás mellett, amik ugye már a virtualizációban már nem szeretnék ilyen bevezető részt tartani, de ugye ezt már tudjuk, hogy a virtuális gépek egymástól ugye mondjuk, hogy majdnem független erőforrásként tekinthetők, tehát ezek között hivatalos módon átjárás nincsen, csak ezen a Xenen keresztül, vagy a külső hálózaton keresztül. Ami még fontos és nagyon-nagyon lényeges ebből az ábrából, hogy különböző hardveres támogatásokkal, ez a hardveres támogatás, ez egészen konkrétan a VTX és a VTD, ezzel meg tudják azt oldani, vagy meg tudták oldani, hogy a network domaint, tehát tulajdonképpen a hálózati szegmenst is külön válasszuk, ami azt jelenti, hogy a hálózat is egy külön virtuális gépbe fog futni, tehát semmi nem történik akkor, hogyha ez a hálózati rész kompromitálódik, nem fogja érinteni az alkalmazásokat, és fordítva, ha az alkalmazás, tehát valamelyik virtuális gépbe bekerül egy vírus, az mondjuk nem tud átkerülni a másikra, és a másiknak a hálózatját sem fogja tudni befolyásolni. Ugyanígy a storage kezelő részeket is külön lehet venni, tehát tulajdonképpen a disztraírási műveleteket is egy külön, úgymond külön speciális virtuális gép végzi, ami megint csak egy plusz réteget ad számunkra. És ugye, aki már a Xent egy kicsit ismeri, vagy látott már ilyen virtualizációs technológiát, az tudja, hogy a Xen esetében van egy ilyen DOM nullának nevezett valami. Ez a valami, ez tulajdonképpen az a fő menedzsment alkalmazás, ami ezt az egész Xent befolyásolni képes. Tehát tulajdonképpen ezen a DOM nullán keresztül hozunk létre új virtuális gépeket, ezen keresztül definiáljuk a network és storage doméneket. Tehát tulajdonképpen aki ehhez a DOM nullához hozzáfér, az birtokolja az egész számítógépet és az összes rajta futó virtuális gépet. Ezért nagyon fontos, hogy ennek a DOM nullának ennek közvetlenül nincsen internet elérése, vagy semmilyen hálózati elérése, ugyanis neki nincsen szüksége erre. Neki csak arra van szüksége, hogy ezeket a virtuális gépeket futtassa, menedzselje, köztük a összefüggéseket definiálja. Tulajdonképpen ez a Qubes megoldás, ez nem egy saját önálló operációs rendszer, ugye ebből az ábrából látható, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen technológia demónak tekinthető, hogy a Xen Hypervisor segítségével létrehozhatunk ilyen desktopra alkalmas virtualizációs megoldást, amiben aztán maguk az alkalmazások, azaz a virtuális gépek, azok tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy milyen operációs rendszert futtatnak. Tehát lehet ez Windows, Macintosh, Linux, bármilyen olyan operációs rendszer, amit ez a Xen Hypervisor támogat. Ugye ez a Xen ez nem egy mai dolog, ezt nem tegnap találták ki, igen, régóta már a piacon van. Annyi biztosan elmondható róla, hogy a mai összes operációs rendszer futtatására képes, tehát igazából tényleg a gyakorlatban is igaz, hogy bármilyen virtuális gépet föltelepíthetünk ennek a Xennek a segítségével. Ugye itt AppVM-ekként volt hivatkozva, a Qubes ez konzekvensen AppVM-nek hívja azokat a virtuális gépeket, amiben mi a saját alkalmazásainkat futtatjuk. Azért van ez a megkülönböztető név, mert vannak az olyan service VM-ek, mint például az a network, és maga a DOM nulla is, amik ugye nem az alkalmazásokért felelnek, hanem azoknak biztosítanak internet elérést, vagy éppen storage elérést, vagy éppen ugye DOM nulla egyáltalán megjeleníti az egészet a képernyőnkön. Ami még nagyon fontos dolog, ugye itt az előbb említettem, hogy a DOM nulla az jelenti meg az egészet a képernyőnkön. Ugye ez itt megint egy közös pont. Tehát hiába szeparáljuk mi szét virtuális gépekre a laptopunkon futó bármilyen operációs rendszert, futhat rajta 5-6 operációs rendszer is, valami közös felület mégis van, ami ugye itt van előttünk, tehát tulajdonképpen maga a monitor, és ennek a monitorra ugyanazokat az adatokat, vagy az összes adatot ki kell tenni, akkor is, hogyha a Work VM-ről beszélünk, vagy a Shopping VM-ről, vagy a Random VM-ről. Szintén egyedi, hogy csak a Qt-ban van ez ilyen szinten megoldva, hogy tulajdonképpen a kirajzolt ablakokat, tehát magukat az alkalmazásokat is, ahogy megjelennek a desktop környezetünkben, ezeket is elkülönítve jeleníti meg egymástól, amiről egész könnyen meggyőződhetünk. Van a Linuxban már egy nagyon régóta ilyen kis fun alkalmazás, ez a ilyen kis szemek, ugye beépül ide a tálcába, és követi az egér kurzor mozgását. Tehát ezzel nagyon jól ki lehet próbálni, hogy mi az, ami el van választva egymástól desktop szinten, és mi az, ami nincs, mert hogyha kihúzzuk ebből mondjuk a random VM-nek az ablakából az egeret, akkor már nem fogja tudni követni. Ez egyébként ez egy ilyen tipikus, ez csak játéknak indult, azonban pár éve pont ezen az elven jöttek rá arra, hogy tulajdonképpen nagyon szép és jó ez a Linuxos megvalósítása, tehát ez konkrétan az X-szerverről beszélünk, hogy ahogy elkülöníti egymástól az ablakokat, de így jöttek rá arra, hogy tulajdonképpen egymás adatait simán el lehet lopni, és ez a kis szemecske mutatta meg legjobban, hogy bármerre visszük a kurzort, az tulajdonképpen követni képes, mindegy, hogy milyen alkalmazásról beszélünk. Ami így első hallásra nem okoz, vagy nem tűnik olyan nagy problémának, de ha belegondolunk, ezzel tulajdonképpen azt demonstrálták, hogy akár a billentyűleütéseket is el tudja lopni bármelyik másik alkalmazást, tehát például, hogyha most nem Qt-ról, hanem egy átlagos operációs rendszerről beszélek, elkezdek beütni egy jelszót a valamelyik böngészőm ablakomba, amit tegyük fel, hogy nem is használom másra, csak mondjuk egy céges hálózatra hozzáférésre, egy másik alkalmazás csak magán az X-szerveren keresztül képes elfogni azokat a billentyű leütéseket, anélkül, hogy mi ezt észrevennénk, vagy egyáltalán tudnánk. Tehát nagyon fontos az is, hogy magán a desktopon, tehát a billentyűzet egér, tehát a beviteli eszközök és a megjelenítési eszközök is el legyenek szeparálva egymástól, különben az egész nem ér semmit, ugyanis, hogyha ezt így láthatatlan módon sikerülne valamelyik másik alkalmazásnak ellopni a billentyű beütésénket, akkor ugye miről beszélünk, hiába szeparáltunk szanaszét mindent, egyszerűen egy kilógert elég a másik alkalmazásba beleépíteni, és már is a mi drága és értékes böngészünkbe beírt jelszavunkat fogja ellopni egyből. Tehát itt ennél a megoldásnál egyedüli módon ez meg van valósítva, tehát majd látni fogjuk a slide végén, megmutatom. Tulajdonképpen ezen a laptopon is ez a Qt operációs rendszer fut, úgyhogy ha vége a slide-nak, akkor meg tudom mutatni, hogy hogyan néz ki ez a gyakorlatban. Itt a slide-on is van egy-két ilyen screenshot, hogy hogy fog kinézni, ezeket most simán átugrom, mert sokkal meggyőzőbb lesz, hogyha igazából az én gépemen fogom megmutatni, legalábbis bízom benne. Ugye hogy néz ki ez az egész? Minden alkalmazás, azaz minden virtuális gép kap egy nevet, meg egy színkódot, és ezt a színkódot fogja használni az alkalmazás keretjébe, talán itt látszik, hogy tulajdonképpen ez a böngésző egy ilyen szép piros keretben van, reprezentálva azt, hogy ez a random browserünk. Ugye itt, ez amit itt látunk, ez egy teljesen egyszerű KDE menü, az, ami már benne van, az már nem olyan egyszerű, ez már teljesen Qt specifikus. Itt színekkel vannak megkülönböztetve egymástól az app VM-ek, tehát tulajdonképpen a virtuális gépek. Látjuk, hogy van egy piros, van egy ilyen sárga, meg van egy zöld, sőt még egy zöld van egy Work, meg egy Banking nevezetű is. Ezeket a színeket használja az ablakok megjelenítésekor, így aztán, amikor mi látunk egy ablakot, tehát megjelenik a képernyőnkön, akkor onnan tudhatjuk, hogy az melyik virtuális gépünkhöz tartozik. Ami is szintén lényeges, hogy létezik ugyan már hasonló alkalmazás, ugyanígy Xenre épülő, de ott nem egészen a biztonságra koncentráltak a megalkotóik, ez a Citrix egyébként a megalkotója, azt a Citrix Xen Desktopnak hívják ezt a megoldást, ami nagyon-nagyon hasonlít erre a Cubes-ra, annyi különbséggel, hogy ők nem ilyen ablakszinten virtualizálják, vagy mutatják meg a képernyőnkön, hanem tulajdonképpen egyszerre vagy az egyik alkalmazást, vagy a másik alkalmazást láthatjuk, és semmiféle interakció nincs a kettő között. A Cubes-nál megoldották azt is, hogy copy-paste-elni lehet biztonságos módon a különböző appfélemek között. Ennek a technikai részletei azok, hát azok majd a nyáron a hosszabb lélegzetvételű gyakorlaton fogom bemutatni. A lényeg, hogy megoldották azt, hogy ugye lehet itt többféle alkalmazás az ablakunkon, látjuk itt is, hogy van egy piros Firefox, meg egy zöld, nem tudom én micsoda, valami Office-szerű valami, és a kettő között, hogyha mi adatot szeretnénk mozgatni, ugye normális virtualizációs eszközökkel erre nincsen mód, viszont ez desktopnál ugye elég zavaró, mert hogy azért használunk mi egy desktopot, mert szeretnénk dolgozni itt is, ebbe a böngészőbe, ebbe a másik böngészőbe is, tehát mindenképpen meg kell oldani, hogy valami biztonságos módon át tudjunk vinni akár copy-paste vagy akár fájlokat a másik ablakba. Ezt meg fogom mutatni a gyakorlatban, hogy néz ki. Innentől már csak technikai részletek lennének, amik most annyira nem lényegesek. Nem tudom, hogy mennyire sikerült átadnom, hogy is néz ki, vagy hogy is épül fel ez a Cubes. Hogy ez még jobban sikerüljen, ezért megmutatom a gépemen is, hogy hogyan néz ki ez a gyakorlatban. Ugye eleve már az is egy speciális eset, amit itt csinálok, tehát tulajdonképpen, hogyha a Cubes-nak a specifikációját valaki esetleg elolvasná véletlenül, abban benne van az is, hogy ugye egy ilyen full screen üzemmód az is szintén ilyen megtévesztésre adhat okot, mert elénk tárul egy full screen ablak, és akkor honnan tudjuk, hogy ez most milyen ablak, hogy melyik virtuális gép adta elénk. Éppen ezért ez nincs is támogatva egészen egyszerűen a Cubes operációs rendszerben, tehát az appfélemek nem tudják maguktól direktbe full screenre tenni magukat. Ez jelent némi limitációt is, például aki mondjuk megszokta, hogy egy AirDesktop ablakot azt mindig kitesz full screenre, és úgy nagyon kényelmes használni, annak egy kicsit zavaró lehet, de van ellene megoldás, ugye láthatjuk, hogy itt is tulajdonképpen ez a slide, ez most full screenbe fut, de ezt nem maga az alkalmazás tette full screenbe, hanem a DOM nullába futó KDE-nk, ugye tulajdonképpen a KDE az, ami az ablakkezelést meg egyéb dolgokért felelős. Ennek van ilyen feature-e, hogy full screenbe tudjuk tenni az ablakot, anélkül, hogy az alkalmazás erről tudna egyáltalán. Tehát ezt nem az alkalmazás teszi ilyenkor full screenbe, hanem kívülről úgymond az ablakkezelő alkalmazás, aminek semmi köze a magához az applikációhoz. Tehát, hogyha ezt kivesszük, akkor látjuk, hogy hiába tettem én magát ezt a slideshow-t full screenbe, akkor is kapott egy szép fejlécet és egy szép zöld fejlécet, meg amiben látszik a virtuális gépünknek a neve, és ez a scene code, hogy ő a zöld virtuális gép. Ugye, most itt elhagyjuk, hogy lássunk. Egy kicsit itt a kijelző vagy a kivetítő miatt nagyon kicsi felbontás sikerült csak elérnem, úgyhogy itt nagyon nyomorogni fognak az ablakok egymáson, de ettől próbáljunk meg eltekinteni. Itt, amit ugye láthatunk, az teljesen szokványos ablakok megjelennek, és szépen futnak. A különbség köztük tényleg csak annyi, hogy mindegyik más színnel van megjelenítve, illetve egyelőre nem nyitottam itt ki túl sok alkalmazást, egyelőre mind a kettő szép zölddel van megjelenítve, ami annyit jelent, hogy ugyanahhoz az alkalmazás, vagy ugyanahhoz az application VM-hez, ugyanaz a virtuális géphez tartozó ablakokról van szó. De hogyha megnézzük ezt a KDE menüt, ami ott a slideshow-n is már volt róla screenshot, akkor láthatjuk, aki ismeri a KDE-t, ez egy teljesen egyszerű KDE menü, semmilyen módosítás nem történt benne. Ami viszont már módosításnak tűnhet, az, hogy az alkalmazások, azok nem egyszerű alkalmazások. Tehát amit itt látunk, azok az, hogy na akkor indítsunk valamilyen alkalmazást, hogy itt a Cubes-ban viszont már egy plusz egy döntést meg kell hoznunk, hogy jó, indítsunk alkalmazást, de melyik virtuális gépbe. Ezt szemléltetik itt ezek a kis lakatok. Itt látszik, hogy van egy Andrews nevű, egy Banking nevű, egy Junk nevű, meg egy Personal nevű, sőt még egy Vault nevezetű virtuális gép is, és csak hogyha erre rákattintottunk, ha sikerül is, akkor láthatjuk az ehhez a virtuális géphez tartozó alkalmazásokat, és indíthatjuk el azt az alkalmazást tulajdonképpen ugyanerre az egy felületre. A háttérben annyi fog történni, hogy ilyenkor elindul az a virtuális gép, és meg fog jeleníteni nekünk azt az alkalmazást, amit éppen elindítottunk, de az kizárólag abban a külön fekete virtuális gépben fog futni. Ez a fekete virtuális gép egyébként csak abban különbözik a többitől, hogy, ettől, hogy neki nem adtunk semmiféle internet elérést, ugye, amivel még jobban lehet szeparálni a dolgokat. Ugye mindenkinek vannak olyan dolgai, ami igazából nem kötődik hálózathoz, nem kell, hogy hálózaton elérhető legyen, vagy nem igényel semmiféle hálózati dolgot. Például akár GPG kulcsait tárolhatja ott az ember, vagy jelszavakat, hogyha valamilyen jelszótároló alkalmazást használunk. Ugye ezt nem kell odaadni semmilyen olyan alkalmazásnak, vagy olyan virtuális gépnek sem, aminek hálózat elérése van, hiszen fogjuk innen, megnézzük azt a jelszót. Itt is egy teljesen jó példa. Egyébként, ahogy látjátok, ezt a gépet én a gyakorlatban használom, tehát ez nem csak demo célokra szolgál, hanem ezt valóban használom. És máshogy nem nagyon lehet kipróbálni egy ilyen operációs rendszert. Az ember odaül is így kattingat rá előtte hármat, az úgy szép és jó, viszont igazából akkor tudja értékelni, ha ezt a gyakorlatban is tudja használni nyilvánvalóan. Tehát itt látszik például, hogy egy GPG-zett nevéből adódóan egy jelszóállományról van szó. Ezt itt ebbe a fekete kis virtuális gépbe nyugodtan ki GPG-zhetem, nem fogja megtudni semmilyen másik virtuális gép, hogy én itt mit csináltam. Ugyanígy a többi alkalmazás is szét van osztva virtuális gépenként, tehát látjuk, hogy ez az Andrews nevű, ez már így kiderülhetett, hogy ez a munkára használt virtuális gépem, ebben van a legtöbb alkalmazás. Ugyanígy megnézhetjük a többit is, és ahogy itt látjuk az ablak kereten látszik, hogy ránézésre is el tudjuk dönteni, hogy melyik virtuális géphez tartozik. Na most a mindennapi használathoz azért még ennél sokkal több kell, ahogy látjuk, vagy ahogy már említettem is, ugye minimum kell az, hogy hálózatot is odaadjunk valamilyen virtuális gépnek, hiszen nem ér semmit a laptopunk, hogyha nem tudjuk hálózatra kötni. Most egy kis gyors betekintés a parancsoros mi voltába ennek a dolognak. Igazából ez a parancs, amit kiadtam, ez már egy Qt specifikus parancs. Ugye látszik itt a parancsorból, hogy ez a DOM nullába futó valami, tehát tulajdonképpen ez a management felülete, illetve hát a management része ennek az egész operációs rendszernek. Itt láthatjuk kilistázva, hogy milyen virtuális gépeink vannak, és hogy milyen állapotban van, tehát hogy fut vagy nem fut, csomó egyéb más specifikus paraméter, milyen templétből van, és hogy milyen hálózati elérése van, meg hogy milyen színe van. Most ez itt nagyon hardcore-nak tűnhet, nyilván nem is ezt szánták ők a végfelhasználóknak, hanem a végfelhasználóknak van egy ilyen sokkal barátságosabb virtuális gép megmutató felület. Látszik, hogy a DOM 0 is tulajdonképpen olyan szinten van, mint egy virtuális gép, tehát nem különbözik ő sem a többitől, csak annyiban, hogy ő a legfontosabb, tehát ő vezérli az összes többit. Tehát erre nagyon kell vigyázni, de ehhez, ahogy igyekeztem említeni, ez senki nem fér hozzá, csak aki tud krampácsolni a billentyűn, meg tudja mozgatni az egeremet. A következő virtuális gépek azok ilyen speciális ikonnal vannak ellátva. Ezek tulajdonképpen nem app VM-ek, hanem ezek azok az úgynevezett service VM-ek, amiket hát igyekeztem úgy elnevezni, hogy látszódjon is belőle, hogy melyik mit csinál. Ugye az Ethernet nevűhöz hozzácsatoltam az Ethernet vezérlőmet, és tulajdonképpen ő egy külön virtuális gép, és ugyanúgy külön virtuális gép a Wi-Fi kapcsolatot biztosító speciális virtuális gép. Ezzel a kettővel, hogy ezt már így szétszedtük, ennek a szétszedését egyébként a szlájdokon lehetett látni, ez a VTD technológia, tehát ez egy hardwareben megvalósított technológia, amivel egyáltalán lehetséges az, hogy én egy PCI eszközt hozzá csatoljak egy virtuális géphez. Tehát ennek a segítségével van megoldva az, hogy a Wi-Fi virtuális géphez csak a Wi-Fi kártya tartozik, és semmilyen egyéb mást hardvert nem lát ez a Wi-Fi virtuális gép, az Ethernet pedig csak az Ethernet kártyát, így aztán igazából kettőnek semmi köze nincs egymáshoz. A sima applikációs VM-eknek pedig megmondhatom, hogy melyik service VM-en keresztül próbáljon hálózati kapcsolatot létesíteni. Ami azt jelenti, hogy például itt ebből a listából látszik igazán, hogy melyik hol van kötve. Látszik, hogy melyiket használtuk, ezt az Andrews-t használtuk. Igen, ez az Andrews ez még egy fokkal bonyolultabb, ugyanis van itt egy ilyen Andrews VPN nevezetű speciális virtuális gép. Ez tulajdonképpen egy köztes állomás a NetVM és az AppVM között. Ez tulajdonképpen egy Firewall VM-nek hívja a Qt. Ebben, vagy ezt olyan célra hozták létre, hogy tűzfal szabályokat tudjunk meghatározni. Tehát például lehessen korlátozni, hogy melyik virtuális gép milyen internet hozzáféréssel rendelkezzen. Tehát ugye igaz, hogy mindegyik a Wi-Fi-n keresztül tudna internetre menni, de én megmondhatom, hogyha közbe iktatok egy ilyen firewall VM-et, akkor megmondhatom, hogy jó, hogy a Wi-Fi-n megy keresztül, de sima egyszerűen csomagszűrő szabályokat kell elképzelni, csomagszűrő szabályokat beszúrhatok, hogy jó, hogy te tudsz internetre Wi-Fi-n keresztül, de csak ezt meg ezt az oldalt érjed el, vagy éppen fordítva, hogy ezt az oldalt semmiképpen se tudjad elérni. Ezen kívül a gyakorlatban van még egy nagyon hasznos felhasználási lehetősége ennek a fajta service VM-nek. Ugye, hogy a nevéből is adódik, VPN kapcsolatot tudok létesíteni, amit aztán használhat több különböző applikációs VM. Ugye ez nagyon praktikus a gyakorlatban, mert igaz, hogy a VPN az egy megbízható dolognak tűnik, de hogyha már ezt ennyire nézzük, hogy mennyire megbízható, akkor az az applikációs VM az már nem annyira megbízható, mint amennyi információ ahhoz kell, hogy például fölépítsünk egy VPN-t. Ugye fölépítünk egy VPN-t, ahhoz legalább vagy egy jelszó, vagy jobb esetben valami titkos kulcsos megoldás kell, amit mi viszont nem akarunk odaadni az applikációknak, hiszen ahhoz semmi közük egy böngészőnek, ugye semmi köze nekem ahhoz a kulcsomhoz, amivel én majd bejelentkezek egy VPN hálózatba. Tehát így ezt is szét tudjuk szedni, hogy a VPN kulcsot csak ez a VPN virtuális gép ismeri, és utána létrehozza ezt a VPN kapcsolatot, majd ezt a VPN kapcsolatot használhatja akár több virtuális gép is mögötte, anélkül, hogy neki ismerni kéne azokat a kulcsokat, amik a kapcsolat létrehozásához szükségesek. Így aztán ez az Andrews-os virtuális gép, ez tulajdonképpen alapvetően ehhez az Andrews VPN géphez kapcsolódik, ezen keresztül elérheti akár a VPN-t is, és hogy megnézzük magát ezt az Andrews VPN-t, akkor látjuk, hogy ő pedig jelen esetben a Wi-Fi kapcsolaton keresztül tarthatja a külvilággal a kapcsolatot. Ezeket a hálózati kapcsolatokat akár menet közben is tudjuk változtatni, ami azt jelenti, hogy ugye most én csak kettőt vázoltam itt föl, de el lehet képzelni akár többet is, például, hogyha van egy mobilnetünk, azt a mobilnetet is kitehetjük egy külön applikáció, vagy egy külön szerviz VM-be, és onnantól az összes alkalmazásunkat megmondhatjuk, hogy te menjél a Wi-Fi-n keresztül, te menjél a drótos hálózaton keresztül, te meg, amit csak így éppen Brahiból elindítottam böngészőt, menjél a mobilneten, mert neked ez is jó lesz, és mindez úgy, hogy egy gépen belül futnak, és a hálózati forgalmuknak az égvilágon semmi közük nem lesz egymáshoz. Tehát ugye ilyet egy másik operációs rendszerrel el sem tudunk képzelni. Ezt aki tényleg komolyan használja, és esetleg még valamilyen biztonsági, akár rendszergazda, vagy akár valami olyan kényes körben használja a gépét, ahol ez igen-igen fontos lehet, az szerintem nagyra fogja értékelni. Például, hogy bemegyek az irodába, bedugom magam a fizikai hálózatba, közben egy másik virtuális géppel, egy másik böngészővel keresztül, pedig a publikus Wi-Fi hálózaton keresztül bármit csinálok, anélkül, hogy aznak az információnak keresztül kell menjen a céges hálózatunkon, vagy egyáltalán hozzáférése kell, hogy legyen. Tehát így a gyakorlatban tényleg megvalósítható az, hogy én, amit kijelöltem dolgozós virtuális gépnek, munkára használt böngészőnek, az semmi esetre se keveredjen, semmilyen módon sem egyéb más alkalmazásokkal, még hálózati rétegben sem feltétlenül. Ezeket a virtuális gépeket aztán innen, ezen keresztül lehet menedzselni, létrehozni újakat. Természetesen bármennyit létrehozhatunk, itt ugye a gyakorlatban azért felmerül az a kérdés, hogy jó, de hogy akkor mégis milyen vas kell mindehez, hogy futtassuk. Ez egy igen fontos kérdés, ugyanis már ez a VTD technológia, meg VTX, ami ezt az egész szeparációsdit hardware szinten támogatja, ez ugye elengedhetetlen. Ettől, hogy ennek hiányában még futni fog nekünk ez az operációs rendszerünk, és ez a gép is, ami itt van, ez egy eléggé viharvert és öreg darab, ez nem támogatja ezt a VTD technológiát. Ennek ellenére szét tudom én szedni ezt így, csak ez nem hardveresen van szétszedve, hanem csak szoftveresen úgymond, tehát egy megfelelő kis hackkel át lehet lépni ezeket a akadályokat, amiket én itt próbáltam állítani a gonoszok ellen, de hogyha olyan hardware-re rendelkezünk, ami támogatja ezt a VTD technológiát, ez nem egy olyan ördögi dolog egyébként, tehát a mai ma kapható processzorokban ez már alapvetően benne van. A hardware gyártók mégis így trükköznek vele, mert például ebben a laptopban is a BIOS-ból le van tiltva, hogy ezt használhassuk. Tehát ez így köszönjük a hardware fejlesztőknek, hogy így szegmentálják a termékeit. Nyilván a drágább laptopban nem fogják ezt megtenni, az olcsóbb, amit a Tesco-ban is meg lehet venni, azokban meg kigyopálják az ilyen tényleg gyakorlatban használható feature-öket, hogy mégsem legyen annyira jó nekünk. De ettől függetlenül meg tudjuk, létre tudjuk hozni ezeket a virtuális gépeket is, csak nem hardveresen lesznek ezek elválasztva, hanem csak úgymond szoftveresen. A szoftveres elválasztás pedig ugye annyit tesz, hogy aki már Xent használt, azt tudja, hogy a PCI eszközöket lehet ideadni egyik virtuális gépnek, másik virtuális gépnek, a hardveres támogatástól függetlenül. Az abból indultam itt ki, mert majdnem elvesztem itt saját szövegemben, hogy mennyi, milyen hardware kell hozzá, tehát processzor szempontjából nem ilyen lényeges ez a dolog, ha tudja a VTD-t, az már nagyon jó. Memória az már egy sokkal érdekesebb kérdés, ugye ezek itt, amik vannak, ezek virtuális gépek egymás mellett, benne mindegyikben egy-egy operációs rendszer, ugye csodát nem tudunk művelni, ezek az operációs rendszerek igényelnek manapság már egyre több memóriát, tehát az, hogy mi mennyit tudunk egyszerre használni, az kizárólag a gépünkben lévő, vagy a fizikai gépünkben lévő memória mennyisége fogja korlátozni. A következő másik szűk keresztmetszet az pedig a disk, ugyanis azt még nem említettem, pedig igen fontos dolog, hogy ezek a virtuális gépek, itt látszik is ezen az ábrán, hogy itt alá van írva egy ilyen kis szöveg, hogy Fedora 15x64, mindegyik alá ugyanez van írva. Ez azt jelenti, hogy ezek valamilyen templétre épülő virtuális gépek. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy itt van ez a 4-5 darab virtuális gép. Ezt normális esetben azt csinálnánk, hogy hát virtuális gép, beletelepítem az oprendszert, és akkor ő egy külön életet élő valami. Itt a Cubes esetében ez nem így van. Ezek a virtuális gépek, ezek egy adott templétre épülnek. Azért is mondtam, hogy jelenleg egyelőre egy ilyen technológia demónak kell elképzelni, mert nyilván a fejlesztés költségek alacsonyan tartása miatt egyelőre egyetlen egy templét létezik, ez a Fedora 15x64 nevezető. Így tulajdonképpen mindegyik virtuális gép ugyanezt a templétet használja. Ez viszont olyan szempontból nagyon jó, hogy ezt a templétet csak egyszer kell föltelepíteni, egyszer foglal el helyet a diszken, és utána ez megint csak a Xennek az egyik feature-e, hogy oda tudjuk adni mi ezt a templétet egy read-only módba magának a virtuális gépnek, hiszen a virtuális gép onnantól már nem akar írkálni abba, ő csak használja a beletelepített alkalmazásokat. Így nem foglal túl sok helyet az, hogy mi 5 virtuális gépet létrehoztunk, ez nem foglal 5-ször annyi helyet, mint mondjuk egy 5-ször egy Fedora 15 feltelepítése, hanem ez egészen konkrétan 1-szer egy Fedora 15 feltelepítése, plusz utána természetesen, mivel ugye a user home könyvtárába ugye ott kell tudnunk írni ezt meg azt, mellé tesz egy másik kis plusz fájt, amiben mi meg majd írkálhatunk. Így aztán, hogyha kikapcsoljuk a virtuális gépet, akkor nem vesznek el azok az adataink, amiket eddig úgymond belefirkáltunk. Viszont amit olyan területre próbálunk belefirkálni, ami a templétből jön, azt egy reboot után elveszítjük. Ez lehet akár featureként is nézni, mert nyugodtan kipróbáltunk bármilyen más, mondjuk egy alkalmazást frissíteni, vagy bármit, majd egy reboot után ez el fog tűnni, mert a templét az nem frissült meg. Viszont, hogyha gyakorlat szempontból nézzük a dolgot, akkor a frissítéskor viszont igenis nagyon praktikus, hogy ugyanabból a templétből hozzuk létre a gépünket, mert frissíteni csak egyet kell, egyébként itt is látszik, ő maga a templét, ez egy ugyanolyan virtuális gép, csak be van jelölve, hogy ő templét, és őt ne indítsuk el, mert ő csak arra való, hogy a többieknek biztosítja ezt a környezetet. Olyankor kell ezt csak elindítani, amikor frissíteni szeretnénk. Így van, ez az ikon, ez a kis nyilacska, ez tulajdonképpen már arra van kitalálva, hogy innen grafikus felületről frissíthessük ezt a template VM-et, és hogyha template VM-ben megfrissítettük az alkalmazásokat, onnantól már csak egy reboot kell az összes futó virtuális gépnek, és akkor ők is már azzal az új template-tel fognak futni, tehát frissítettük bennük az alkalmazásokat tulajdonképpen egy csapásra. Ez a gyakorlatban nagyon hasznos, mert tényleg aki pont ezt hogyha Cubes nélkül próbáljuk ezt a hasonló szeparációt megoldani, akkor pont ezt a feature-t veszítjük el, mert például egy sima Linux-os C3-t esetében is, hát az bizony egy külön tárterület, vagy külön terület, amit ott külön kell vigyózni, külön kell foglalkozni benne az alkalmazásokkal, emiatt igen-igen kényelmetlen a használata. Arról nem is beszélve, hogy ez tulajdonképpen csak a file rendszeren van elkülönítve, máshol nagyon nincsen. Viszont ebből adódóan, ugye, hogyha itt hardware szintre kell egy kicsit lemennünk, mert hogy ez a template, ez egy diszken van rajta, és ezt a diszket próbálja meg 4-5-6, vagy amennyit nem szégyellünk létrehozni alkalmazást, vagy alkalmazás VM-et, ezek mind egyszerre ugyanazt a területet próbálják olvasni vagy írni, amit ugye egy mai, illetve hát mondjuk, hogy inkább a tegnapi, tehát már az elevult technológia, egy hagyományos diszk, az ezt igen nehezen képes kiszolgálni, hiszen abban van egy fejegység, és az vagy itt van egy időpillanatban, vagy ott van, az tulajdonképpen egyszerre nem tudják többen olvasni, még hogyha a gyakorlatban úgy is néz ki. Ez nagyon jól orvosolható egy SSD beszerzésével, ugyanis az SSD-ben már nincsen ilyen limitáció, és onnantól szárnyra kap az élet a virtuális gépeink között, mert onnantól már tényleg ilyen tízes nagyságrenddel gyorsabb lesz minden művelet, akár a virtuális gépek indítása, akár csak az alkalmazások indítása egy-egy VM-en belül, tehát lényegesen föl tud gyorsulni. Ez a gép, amit itt láttok, ez még egy sima diszkel van, tehát így is használható a dolog, de amikor például elindítottam ugye azt a kis fekete alkalmazást, direkt olyan VM-ből indítottam, ami még nem futott, hogy láttuk, hogy ott azért ugráltott az a kis ikon egy ideig, mire elindult szegény virtuális gép, és utána abba az alkalmazás. Tehát ezt a részét tudja felgyorsítani egy megfelelő háttértár, az egy SSD. Ennek az előadás keretében ennyit szerettem volna még megmutatni, illetve még itt saját desktopomon nézve itt látszanak ezek a kis ikonok. Ez még itt fontos, ugyanis ahogy látjuk, látjuk. Akinek Linuxot használ desktopján, az biztosan ismeri ezt a Network Manager nevezetű kis csodát, ez egy nagyon hasznos kis valami. És ennek is van egy keretje, ahogy látjátok, tehát nem tudom mennyire látszik, ez egy lila keretet kapott, és ahogy ha itt megnézzük, itt van egy ilyen purple nevezetű valami. Hopp, már is kiderül, hogy ez a Network Management Applet, ez konkrétan abban a lila Wi-Fi nevezetű virtuális gépben fut. Tehát tulajdonképpen egy bármilyen virtuális gépben futó dolog ide be tud dokkolni nekünk ide ebbe a KDE tálcába, ami ugye azt a user feelinget adja nekünk, hogy tulajdonképpen hát ez itt van és használhatjuk mint eszköz. Azért van ez a kis keret rajta, hogy tudjuk, hogy ez melyik virtuális géphez tartozik. Tehát már ebből is látszik, hogy ugye user-friendly módon nagyon szépen be tudunk ültetni ide bármilyen alkalmazást. Tehát legyen az, nem is tudom, mindenféle, lehet ilyen időjárás nézegető ikon, ami ugye hálózatot igényel, bármilyen dolgot be tudunk ide ültetni a tálcával, amit eddig megszoktunk, annyi különbséggel, hogy ezek között is meg kell mondani, hogy na, melyik virtuális gépből indítsuk el, és abból fog elindulni, és beülni ide szépen a tálcán, és ugye tud kapcsolódni wifi hálózatokhoz, már amelyik nincsen nagyon letitkosítva, mondjuk ide ez akár tudna is kapcsolódni. És hogyha már van egy hálózati kapcsolatunk, akkor ahogy eddig igyekeztem elmesélni, megmondjuk, hogy valamelyik virtuális gépnek, hogy na azon a Wi-Fi-n keresztül menjél szépen, azon keresztül fog hálózati elérést kapni. Most ez itt nem biztos, hogy sikerülni fog, én csak így random rákattintottam az egyik nem titkosított hálózatra, de nem is lényeges a dolog. Hogyha elindítjuk viszont a másik virtuális gépet is, mondjuk ezt az Ethernetet, akkor kapunk egy másik ilyen kockát, ami másik színnel, itt a parancs kimenete alapján narancssárga színnel lesz szépen körbevéve, ezzel is jelképezve, hogy ez egy másik Network Management Applet, és egy másik virtuális gépbe fut. Tehát még ilyen szinten sem keverednek össze a beállításaink, adataink semmilyen módon. Körülbelül ennyit szerettem volna elmondani. Köszöntöm szépen a figyelmet. Akit bővebben érdekel a téma, az jöjjön el nyáron, és ott sokkal több időnk lesz erre, hogy gyakorlatban is megnézzük ezeket a dolgokat.
Elmintetted, hogy jelen pillanatban csak és kizárólag Fedora van, mint lehetőség. Várható-e, tervezette, hogy lesz más?
Igen, tervezett. Azt valószínűleg elfelejtettem az elején elmondani, hogy az egész projekt ez még béta állapotban van, tehát ez még az 1.0-as kiadáshoz már nagyon közel vannak, de még nem érték meg. Az 1.0-as kiadás az hamarosan várható, szerintem nyáron már bőven azon fogom demozni a dolgot. Az 1.0-ban még nem fognak betenni semmilyen más egyéb operációs rendszert, viszont a praktikusság és a user igényeknek megfelelően a következő az egy Windows-os virtuális gép lesz, amit támogatni fog ez a rendszer. Emellett természetesen a Linuxokat már most is bárki bepróbálhat, és megpróbál csinálni magának egy virtuális gépet. Ehhez elérhető minden olyan plusz forrás, meg plusz patch, amit rá kell húzni egy ilyen operációs rendszerre, hogy pont azért, hogy ide beépüljön ide ebbe a részbe, meg megkapja a kis keretjét, stb. Tehát ezek a módosítások, amiket magán az applikációs virtuális gépen el kell végezni, ezek mind open source-ok, a Project oldalról mind elérhetőek, sőt, van egy ilyen template készítő alkalmazás is, amivel már elég nagy sikerrel lehet szinte bármilyen operációs rendszerből megpróbálni, megcsinálni egy ilyen app VM-et.
Köszönöm szépen az előadást.
Én is nagyon köszönöm a figyelmet.